Szép napot mindenkinek! A napembere Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője, aki már itt van. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
Nagyon szuper, hogy itt vagy, még egy kicsit kapkodósan is jöttünk be, de hát ilyen az az élő műsor, meg az egymást váltás. Én azt mondtam a beharangozóban, hogy ugye közgazdász vagy, aki a kultúrát és a színházat mindig is nagyon szerette, nagyon fontos volt neki, biztosan millió helyen beszéltél már erről. Egy rövid ilyen életrajzi utalást tennék, és talán kezdjük ezzel, hogy az édesanyád volt nagy hatással erre az irányra, vagy ilyet, erre
nem
a részedre.
Is, nem is amara a kultúrára, hanem arra, hogy ő megmutatott nekem mindent. Tehát nekem a választás, a szabad választás lehetőséget adta meg, hogy a különböző szórakozási formák közül mi az, ami hozzám leginkább eljut. Ebbe tényleg benne volt a kultúra különböző területeitől, a képzőművészettől, az előadó művészetig, a bridge-től, a sportig minden lehetőség adott volt, és utána ezt én rendeztem be az életembe, hogy mi az, ami leginkább hozzám közel állt, mi az, ahol én úgy éreztem, hogy megtalálom önmagamat, vagy pedig saját magamat fejleszteni tudom, akkor, amikor én még csak egy polgárember volt, aki fogyasztottam, fogyasztotta a kultúrát, és aztán később ugye, ahogy átalakult, hogy ez már nem csak fogyasztóvá váltam, hanem kicsit a alkotói oldalra is átkerültem.
Na, én mindig ezt mondom, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy egy szülő adjon választási lehetőséget, tehát mutasson meg egy csomó mindent, és aztán az életnek a különböző helyzeteiben az ember tudjon mihez nyúlni.
Ez így van, ez a legfontosabb, és az, hogy ez a legnagyobb, szabad, amit szabad adhat. Választás lehet. Tehát nyilván van egyfajta irányvonal, amit egy szülő meg tud határozni, de azon belül a gyereknek kell kiválasztani, hogy mi az az út, ami őt leginkább érdekli.
Hát igen, meg amit élvez. Na, viszont
csak legyen hozzá pénz.
Hát, igen. Legyen hozzá sok minden, ezt akartam pont mondani, hogy azért ez a magánproduceri rendszer, azért nem gondolom, hogy egy egyszerű dolog.
Nem.
Tehát, és azt sem gondolom, hogy olyan nagyon sokan előtted jártak már.
Hát ugye a kultúrtörténetben azért nagyon sok magánszínház volt, ugye hát a Vígszínház is valamikor egy magánszínház volt, tehát azért ennek voltak előnyei, de inkább azt mondom, hogy az újkori történelmünkben azért ebbe kevesebb volt. Tehát valóban nem voltak erre felkészülve, de teljesen a kultúra az egy állami terület volt. Most elindultak különböző fajta vegyes formációk, amit a rendszerváltás hozott el. Valóban mi vagyunk az elsők között, akik magánszínházként kezdtünk el működni már a rendszerváltás követően, amelyben egy fokozatos építkezés volt, és odáig jutottunk el, hogy volt egy havi, vagy évi egy-két új produkció, amit létrehoztunk, ami még inkább produceri tevékenység volt, és nem nevezném magánszínháznak, ami aztán odáig jutott el, hogy tulajdonképpen most már egy rendszeres repertoárra rendelkezünk, évi 6-10 bemutatóval, ez most azért ilyen tág lett ez a szám, mert ugye ebbe a jelenlegi gazdasági körülmények erőteljesen belejátszanak, hogy ez mennyi tud lenni, és van egy alkotóközösség, amelyik hozzátartozik, mi nem társulatban gondolkozunk, mi egy alkotóközösségbe, ez úgy gondolom, hogy egy magánszínházi formának 2022-23-ban sokkal jobban megfelel, mind az a fajta társulati lét, amelyben a legtöbb közszínház működik.
Világos, meg ugye ez megadja annak a lehetőségét, hogy mindenki tehát maradhat szabadon, de itt részt vesz valamiben, és ott úgy vesz részt, hogy...
Igen, hát ez a kölcsönös szabadság lehetősége, de közben de meg van egy erős kohézió, egy erős összetartozás. Ez úgy érzem, hogy azért működik, amióta ez az együtt szabadon elvet, elindítottuk ezt. Természetesen mindig vannak zökkenők, mindig vannak nehézségek, hisz ennek a szerveződésnek is rugalmasan kell reagálni a kor változásaira, a Covidra, a háborúra, a nézőszámcsökkenésre, majd az újraemelkedésre, a napi sorozatokra, tehát millió dolog van.
A színésznek az életére, kinek milyen helyzete van.
Millió dolog van, ami ezt befolyásolja. én úgy hiszem, hogy, hogy az egyik lételeme a színházi működésnek az a rugalmasság. Rugalmasság, a gyors reakcióképesség a körülöttünk lévő társadalomnak a változásaira, illetve a gyors reakcióképesség, változás képesség a mi életünkbe, saját magunkba, hogy mi is tudjunk folyamatosan megújulni. Mert nem szabad bele süppedni, bele benne maradni abban, ami eddig működött, hanem keresni kell az új utakat, és keresni még akkor is, ha valami jól működik, mert attól van, attól lesz ez progresszív, attól lesz egy új irányvonal.
Na, menjünk bele abba, hogy mi a sikertitka olyan értelemben, hogy mihez érdemes nyúlni. A előadások, amiket ti mutattok be, nagyon sok esetben fontos kérdéseket vetnek fel, és van, hogy elgondolkodtatóan, van, hogy könyvfakasztóan, van, hogy humorosan tálalódnak. Semmiképp sem kényszeríti, azt gondolom, a nézőre önmagát, vagy azt, hogy valamilyen látásmódja legyen, hanem a nézőnek megvan a szabad választása az előadásban, hogy mit gondol erről. Nem tudom, hogy ez így érthető, nekem ez egy tapasztalatom.
Érthető, általában. Ez egy nagyon összetett kérdés tulajdonképpen, amit föltettél. Ez gyakorlatilag ez az egész működésünk kérdése, igen, ami itt most elhangzott. Meg egyáltalán mi a sikernek a mércéje?
Igen, mi az a siker?
Az a mércéje, hogy nem lehet az előadásokra jegyet kapni, és meghirdetünk 5 előadást, akkor egy hét alatt elfogy az 5 előadásra a jegy. Természetesen ez a sikernek a mércéje is.
De az is lehet, hogy a közbeszédet formája.
Hát pontosan például erről van szó. Tehát azért mondom, hogy a sikernek rengeteg mércéje van, hogy akár létrehozzunk egy olyan előadást, amelyik tudjuk, hogy kevésbé lesz sikeres, kevésbé lesz az, hogy havi 5 előadást full házzal adunk, de egy olyan témáról szól, egy olyan dologról beszélünk újszerűen, amit mi nagyon fontosnak tartunk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel tudunk hatni a körülöttünk levő társadalomra. Nekünk egy nagyon... én a színházi szénának a része vagyok. Magánszínházként vagyunk az Orlai Produkció ennek a színházi szénának a része. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy mi állami támogatás nélkül működünk, mindig is így működtünk, ugye a TAO volt az egyetlen olyan dolog, amiben mi részesültünk, illetve ameddig volt TAO kompenzáció. Ezt nagyon fontos elmondani. De ennek ellenére én azt hiszem, hogyha mi ennek a színházi szénának a tagjai vagyunk, mi nem lehet csak fiskális, anyagi, pénzügyi és tapsikerben mérni, hogy mi mivel foglalkozunk az előadásainkba. Igen, mi nekünk igenis fontos azokat a témákat felhozni, azokról a témákról beszélni, amelyek úgy érzem a társadalom előtt álló kérdések, és sok esetben asztal alá söprődnek, sok esetben könnyedén túlmegyünk rajtuk, vagy adott esetben megpróbáljuk kerülni ezeket a témákat. Ezek a témák vannak, itt vannak, és erről igenis beszélnünk kell. Mi, mint magánszínház, aki állami támogatás nélkül működünk, és ma már ugye azért tudjuk, hogy a anyagi szponzorizáció annak nagyon minimális a mértéke a jelenlegi magyarországi helyzetben, nincs mecenatúra, nincs szponzorizáció. Ebben ez azt jelenti, hogy ameddig a TAO időszakban nagyobb mozgástere volt egy magánszínháznak is. Tehát mi soha nem azt csináltuk, hogy létrehoztunk szórakoztató előadásokat, ami a nagy közönségnek szól, és akkor újabb ilyeneket termeltünk, mert ezek biztosították hosszú távon, a mai napig is így van, ezek biztosítják a hosszú távon az életben maradásunkat. Mi mindig odafigyeltünk, hogy igenis foglalkozunk olyan témákkal, amelyek akár tabu témák, akár nagyon nehéz témák, akár megosztó témák, akár fájdalmas témák. Erre mondhatnék példát, de például a családon belüli erőszak kérdése, az azt hiszem nálunk volt talán színpadi területen az először, ami megjelent a minden 5. órában, volt egy ilyen, amit utána több témában előjött a leszámolás velem, ahol egy identitási kérdéssel is párosult ez a kérdés, vagy például a 23 perc, ami az egyik ilyen előadásunk volt, ami ami a család írtás kérdésével is foglalkozott, és ez egy nagyon érdekes és döbbenetes dolog volt számomra, hogy erről ugye egyáltalán nem nagyon beszéltünk, mielőtt mi ezt bemutattuk, azt hiszem ez 18-as bemutató volt, Járos Zsuzsa főszereplésével, és ez azt követően körülbelül egy éven belül legalább 4-5 családírtás volt Magyarországon. És ez egy nagyon döbbenetes dolog volt, és ez a legnagyobb dolog, amikor a művészi alkotó terület ráérez egy témára, ami nincs még a köztudatban, ami még itt van már, de még a köztudatban nem jutott el, és erről mi elkezdünk beszélni. És úgy érzem, a családon belül erőszak is ilyen témakör volt, különböző identitási kérdések, vallási, szexuális, ez nagyon sok mindennel ilyen próbálunk foglalkozni, mert erről beszélnünk kell. Nem véletlen, hogy mi ezért elég gyakran igyekszünk kortárs darabokat bemutatni. Tehát, hogy nem nagyon nyúlunk a régebbi klasszikus darabokhoz, előfordul természetesen az is, de az zömébe kortárs darabokkal foglalkozunk, kortárs darabokat mutatunk be, akár a nemzetközi irodalomból, akár a magyarországi hazai irodalomból.
Hát igen, erre mondtam, hogy ugye az itt és mostban vagyunk, és aztán lehet gondolkodni arról, hogy kinek mit jelent egy-egy darab, meg az, amit azon keresztül megérez. Én azt tudom nagyjából az alkotó folyamatról, hogy szintén szabad. Tehát, hogy a színészek számára is szabad, a színész és a rendezővel többnyire, tehát a színész és rendező között többnyire partneri viszony van, és hogy maga az előadás készülte közben, pont ezért, mivel ugye mai kortárs darabok, tehát nincsenek rá feltehetően különböző receptek, hogy hogyan is kellene azt megformálni, megmutatni. A színészeknek az érzései és tapasztalatai és gondolatai is formálják az előadás létrejöttét, illetve magát a bemutatás módját. Egyébként egész pontosan most az utolsó, lehet, hogy nem az utolsó, de a Tasnádi darabra gondolok.
Tapasztalt asszonyra,
amin március körül volt a bemutatója, és tudom, hogy ott például egy színházi büfés jelenet két színész között bekerült a darabba, mert ő köztük akkora tüzet okozott éppen annak a történetnek, vagy annak az aktuális kérdésnek a megbeszélése, hogy ez István utána azt gondolt, hogy oké, akkor ez kerüljön be.
Igen. Ugye a kortárs darab az mindig lehetőséget ad arra, hogy az, ami velünk történik, az könnyebben belekerülhet. Nyilván, hogyha egy külföldi íródarabja, az nehezebb, de a magyar íródarabja, akkor ez sokkal inkább előfordulhat. Mi nekünk elég sok olyan előadásunk van, ami improvizációs alapú, akár a Second Life, akár a határátlépésekre a gondolok, amelyek teljesen a színészek történeteinek fikcióval való keverése, és abból születnek teljesen autentikus, mai témájú előadások. Akár arról, hogy mi lett volna, ha nem színészek lesznek, ugye ez a Second Life, vagy a határátlépések, amelyik pont arról szól, hogy mi van akkor, amikor a mi határainkat lépjük át, vagy mi lépjük át másnak a határait. Legyen az a színházban, legyen az a magánéletben, legyen az apa gyerek viszonyban, legyen az párkapcsolatban, legyen az tanár-diák viszonylatban. Tehát ezeket próbáltuk abban az előadásban keresni, és ezeket itt mindig egyértelműen a színészek saját történetei formálják ezeket az előadásokat. A tapasztalt asszony is egy kortárs mai téma, a gender kérdéssel foglalkozik, annak különböző megközelítéseivel, pro és kontra.
Szenzációs darab egyébként.
Ütköztetve vannak a nézetek. Természetesen szélsőséges formában is színháznak, ez a feladata. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy egy alkotó folyamatban, amelyik előadás vagy darab lehetővé teszi a személyes viszonyulás belekerülésen, mert ettől válik hitelessé egy történet. Tastán Istvánnal már sokatszor dolgozunk együtt, több darabját, amit ő írt, mutattunk be.
De azt jól tudom, hogy a rendezésre te vetted rá?
Hát ez ilyen együtt, ez egy közös beszélgetés.
De magyarán ő ugye íróként írta
író
a darab,
volt, és aztán jöttek ötletek, benne is volt nyilván elég erős késztetés arra, hogy rendezzen, és hát ugye mi az első ilyen közös munkánk, az a Fédra Fitness volt, már nem is emlékszem, hogy mikor, de elég rég volt, a 2000-es évek között, tehát 2010 előtt valamikor, 2007-8 körül volt a bemutatója, elnézést, hogy fejből nem emlékszem, amely pont egy ilyen anyag volt, ami a tradicionális Fédra történet átültetve a fitness termek világába. És hogyha valaki ezt végig gondolja, a Fédra történetet, hát teljesen logikus, hogy ez miért ültethető át a fitness termek világába. Hisz mindnyájan nagyon sokan akarnak sokkal fiatalabbak lenni, mint amilyenek. És akkor vonzóak, és szépek, és stb. Na, mindegy, ez egy lényeges, ez csak azért mondtam ezt a mondatot, vagy hasonlatot ebben a történetben, hogy Tasnádi Istvánnal egy nagyon szoros kapcsolatunk van. És a tapasztalt asszonynál is, amikor ő ezt felvetette, én rögtön teljesen szabad kezet adtam. És ez egy nagyon lényeges pontja a dolognak, hogy mennyire szabad egy alkotói folyamat. Szerintem egy alkotói folyamatnak maximálisan szabadnak kell lenni. Hogyha nem tud szabad lenni egy alkotói folyamat, abban az esetben nem születnek hiteles előadások, abban az esetben a színészek nem érzik magukat biztonságban az előadásban, és nem érzik jól magukat venni az előadásban, amit a néző azonnal észrevesz és reagál. Amikor tulajdonképpen egy évadot megpróbálunk megtervezni, akkor nyilvánvalóan sok mindenben kell gondolkodni. Tehát gondolkodnom kell abban, hogy a társadalom jelenlegi égető problémáiról mi az, amiről mi magánszínházi körülmények között tudunk beszélni. Gondolkodnom kell abba, hogy a velünk alkotóközösségben levő művészeknek olyan feladatokat tudjunk adni, amelyek az ő szakmai fejlődésüket szolgálja, és a nézői igényekhez igazodik. Gondolkodnunk kell abban, hogy a szórakoztatás és az elmélyültebb rétegszínházi előadásoknak aránya egy évadon belül milyen legyen. Gondolkodnunk kell abba, hogy a bérletes nézőink milyen jellegű előadásokra kíváncsiak.
Bizony.
Gondolkodnunk kell arra, hisz a mi életünkben a tájolás, a tájelőadások nagyon nagy arányban fordulnak elő. Tehát ugye egy produkció életében legalább 60% megy Budapesten, és 40% vidéken. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ne olyan előadásokat hozzunk létre, amelyek nagy, túl urbánusak, túl Budapest központúak, túl világvárosi kérdéseket foglalkoztat.
Igen, tehát a közönség széles körbe be tudja azért fogadni.
Igen, tehát ugye ezek ugye mind figyelme kell, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és hát természetesen azzal, hogy mivel találkozok szembe. Tehát mi az, ami nyilván ez a szembe találkozok, ez nem úgy jön, hogy most véletlenül jön velem szembe egy darab, és akkor én ezt, hanem ami ugye utána nézzük, keressük, Zöldi Gergő kollégám, aki a művészeti tanácsadó nálunk folyamatos rója a külföldi kínálatot, és szerencsére most már nagyon sok itthoni kortárs író is megkeres minket különböző ötleteivel. Az előző évadban például, amikor ugye azért Covid, háború, energiaválság, tehát egy deprimált társadalmi helyzet volt, ebben az esetben úgy éreztem, hogy az egész évadban inkább a szórakoztatás irányát kell felerősíteni.
Képzeld el, hogy erre ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg figyelni kell arra, hogy milyen hatást váltasz ki, vagy abban a két órában milyen érzéseket keltesz, mert egész egyszerűen én nagyon sokaktól hallottam azt, hogy nem feltétlenül akar elmélyülve gondolkodni, felvágni magát, kitenni, visszacsomagolni, tehát hogy egy este alatt mindazt, amit egyébként egy komoly darab meg tud csinálni, azt nem feltétlenül akarjuk. Én is sokszor vettem észre magam, akár csak egy filmválasztáson, hogy olyat szeretnék, ami csak úgy szórakoztat, ami kikapcsol.
Igen, és ez a mi felelősségünk.
Igen, de azért például a tapasztalat azt, hogy például a Me Too kérdést azt úgy csináltátok meg, hogy most is nevetek rajta. Ez egy komoly kérdés, ezt pontosan tudjuk, és nagyon nincsenek neki határai, meg nagyon vékony jégre visz az egész, de úgy van megcsinálva a négy színész, ahogy ezt előadja, hogy igen, értem, hogy erről van szó, igen, értem ennek a jelentőségét, az erejét, de közben annyira jót szórakozom. És szerintem ez nagyon-nagyon fontossá vált az utóbbi időben, hogy valahogy
ez,
így.
Ez teljesen egyértelműen látszik. A közönségnek van egy erőteljes igény arra, hogy ha már eljutok színházba, úgyis kevesebbet tudok eljutni. Amíg régebben el tudtam menni minden héten egyszer, most már maximum kétszer tudok egy hónapba elmenni.
Ez pontosan így van egyébként. Igen.
Akkor viszont legyen meg az, hogy én nem azzal a nyomorral találkozom, most idézőbe téve a nyomort, azzal a probléma tömeggel találkozom szembe, amelyikkel a mindennapokban szembe találkozom, de azért nem baj, ha ez ott van, nem baj, ha tudom, hogy emögött azért nagyon sok minden van még. Mi ebben a mesdjében próbálunk mozogni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy mi csak és kizárólag a tércsapkodós szórakoztatás irányába soha nem mentünk el, és ez nem is a célunk. Mm. Ez nem az a profil, amit én szeretnék
továbbvinni. Vannak összeszínek.
A kettő közötti mesdjét keressük. Ahogy mondom, az előző évadban több volt a szórakoztató elem, az idei évad az már egy kicsit ilyen értelemben elmélyültebb évad lesz. Több olyan dologról próbálunk beszélni, ami a mai embert nagyon nagy mértékben érinti. Az egyik dolog, ami talán nem titok, hisz az gyakorlatilag jövő héten lesz a Kőszínházi bemutatója, Még egy kört mindenkinek című előadásunknak, ami a Oscar-díjas dán film, a Druk volt a eredeti címe, a magyar címe volt a Még egy kör mindenkinek. A Oscar-díjas filmnek a színpadi változata, amit maga az író, a filmi forgatókönyvírója írt színpadra. Ennek a bemutatója lesz, ami szintén egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, a szenvedély, az alkoholizmus milyen mértékben épít, milyen mértékben rombol, hol az a határmesdje, ameddig ez egy kontrollált folyamat, és hol az, amikor ez már a kontrollból kiesünk. De egy nagyon életigenlő darab az ennek ellenére, hogy egy komoly témát boncolgat. Ez az első ilyen bemutatónk. A második bemutatónk az egy kortárs előadás lesz. Ez csak most azért utalok erre, hogy most egy mélyebb évad van. Az a Kerékgyártó Istvánnak a új darabja, az a címe, hogy Skorpió, és az igazán a rendszerváltás és az azt következő vállalkozói rétegnek az átalakulásáról szól, az üzleti élet farkas törvényeiről, és mindez egy családtörténeten belül, ahogy
a dinamikát hogy
változik. A dinamika hogy változik, illetve hogy tudják adott esetben eluralni a gyerekek, átvenni egy cégnek az irányítását, és egy teljesen másfajta üzleti morált képviselni a jövőben. De mindez egy tragikomédia, de ez egy nagyon izgalmas anyag lesz, ezt Máté Gábor fogja rendezni, ez a még decemberi bemutatók lesz. Tehát ezek súlyosabb ügyek, de még egyszer nem mondom, hogy mindegyiknek megvannak a maga szórakoztató elemei.
Hát úgy kell hozzányúlni, igen, és én ezt mondom, mondom végig, hogy erre ti nagyon alkalmasak, képesek vagytok. Most csináljuk azt, hogy zenélünk, és aztán jövünk vissza, és még kitérünk a aktuális repertoárra, meg még néhány kérdésre, ami foglalkoztat engem. Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője a vendégem, maradjatok ti is.